Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd az Egyesült Államokba. Mesélek egy kicsit a nagy Amerika túráimról, de csak érintőlegesen és részletesebben Hawaii-ról. Hiszen most a koronavírus járvány idején, amikor tényleg nem tudunk utazgatni, legalább képzeletben menjünk el egy igazán kellemes üdülőparadicsomba. Legyen Önöknek is egy jó órájuk, tartsanak velem! Az biztos, hogy ha manapság valaki útra akar kelni turisztikai célból, akkor vagy nem tud bemenni az országok jelentős részébe egyáltalán, vagy karanténkötelezettséggel kell számolnia, vagy két negatív tesztet is kell produkálnia, és még mellette a helyi szigorításokhoz kell alkalmazkodnia, úgyhogy nyilván járvány időszakban nem célszerű bárhová utazni, ezt nem is ajánlja sem a külügyminisztérium, semmi utazáshoz relatíve értők. Cserébe viszont most legalább a mai műsorral elviszem Önöket Hawaii-ra, hiszen azt kell mondjam, hogy most, hogy már meglehetősen régóta nem tudunk igazán szabadon, felhőtlenül, vigadva utazni turisztikai célból, megnézegetni a gyönyörű kulturális örösséget, a fantasztikus tengerpartokat, élvezni a pálmafák közelségét, hát akkor legalább képzeletben menjünk el Hawaii-ra. Azért is aktuális most szerintem, hogy erről van szó, mert az amerikai elnökválasztás kapcsán azért rengeteget hallottunk az Egyesült Államokról, de főleg politikai információkat, akkor legyenek egy kicsit turisztikai információk is. A turizmusról meg az Egyesült Államokról talán annyit, hogy rendkívül profik egyébként, és nagyon sokat lehet tanulni az amerikaiaktól. Hihetetlenül jól megszervezett túrák vannak, nagyon profi a turisztikai marketingjük is. A különböző államokban, hogyha kocsival közlekedünk, akkor az állam határokon például turisztikai információs pontokat helyeztek el, ahol ingyen kávéval meg teával várják a látogatókat, és hát persze kuponfüzetek sokasságával meg prospektusokkal. A kupont imádják Amerikában, és a különböző százalékos kedvezményeket, meg pénzkedvezményeket felírják kis kuponokra, kis füzetekre, és akkor azokat lobogtatva, ha megérkezünk aztán a helyszínre, akkor meg is kapjuk természetesen maradéktalanul ezeket a kedvezményeket, és hát nagy gyűjtögetők, úgyhogy amikor átutaztam az Egyesült Államokon több alkalommal, akkor én is azért sok ilyet összegyűjtöttem, és hát valamennyit megtakarítottam. Hát persze kétszer annyi ment el, mondjuk, amikor rendeltem a bárban egy kólát, de hát mégis boldog volt az ember, hogy megtakarított valamennyit. Nagyon komoly amerikai utakat tettem meg, az Egyesült Államokban rengetegszer jártam, csak New Yorkban, azt hiszem talán 25 alkalommal, és az biztos, hogy kemény túrák voltak ezek. Egyszer csináltam egy olyan túrát, hogy elmentem Las Vegasba, ott 3 napot akartam eltölteni, aztán 9 lett belőle. Utána Las Vegasból elmentem Los Angelesbe, Los Angelesből tovább mentem Phoenixbe, Phoenixből El Pasoba. Az nagyon érdekes volt ott látni azt, hogy miként mozognak a határon. Mexikó, Egyesült Államok nagy határátkelő helye van itt, szárazföld átkelő helye, és hát elképesztően érdekes volt. Egyrészt az, hogy micsoda beton monstrumok vannak, milyen komoly óvintézkedés, és hát mekkora forgalom, mert az amerikaiak bizony nagyon sokan oda mentek mulatni, jól érezni magukat, bulizni, és aztán visszajöttek másnap, vagy akár harmadnap, vagy néha még aznap. És aztán utána El Pasoból elmentem New Orleansba pár napot eltöltöttem, tényleg ez a egykori francia terület, ez nagyon érdekes, ott Bourbon Street, Royal Street, a híres utcák, és mellette még ott van a Mississippi, ahol aligátorlesen is részt vettem. Meg hát az, hogy este ott van a jazz hazájában, az utcazenészek sokasága, és ott játszanak, és a kedvenc történetem az, hogy ott volt egy idős bácsi, aki elmondta, hogy hát 40 éves korában odajött New Orleansba, és elkezdett zenélni az utcán, és várta, hogy felfedezzék. Hát nem fedezték fel, nem szerződtették sehová, viszont azóta itt zenél, úgyhogy már az utcakép része szinte, a rendőrök is ismerik meg mindenki más, úgyhogy lényegében szinte legenda, hogy ő ott zenél meg a személye maga. Hát ez lett a karrierje, hogy egy elismert zenész lett ott a Bourbon Street elején az utcán. És aztán New Orleansból utána elmentem Atlantába, Montgomerybe, nagyon szép kisváros, és az USA legfontosabb város, a fővárosa is volt egy időben. Aztán onnan egy hatalmas nagy út volt, de elmentem Washingtonig. Emlékszem, hogy hajnalba érkeztem meg, hullafáradt voltam, és az egyik szállodát kerestem, ami ott volt nem messze a Kapitóliumtól, és mikor megálltam, akkor a titkos rendőrök körbevettek, mert nem értették, hogy egy Las Vegas-i rendszámú autó, egy bérautó mit keres ott hajnali 3 órakor a Kapitólium mellett. Hát semmi más nem kerestem, mint szállást. És aztán onnan elmentem New Yorkba, ott leadtam az autót, és végül New Yorkból, hát nyilván nem rögtön, mert akkor már nem voltak mallév járatok, hanem átszállással, de haza érkeztem, úgyhogy ez egy nagyon nagy túra volt. Egy hónapon keresztül valóban nagy kaland volt az Egyesült Államokat így bejárni, nyugatról keletre, tehát a nyugati részről keletre. És hát még ugye hozzájárulom mindenhez az, hogy amikor ott voltam Vegasban a 9 napig, akkor még mellette azért ott felfedeztem a környéket is. Már korábban is több alkalommal jártam a Grand Canyonnál, de hát az ugye hatalmasan a több érdekes része is volt. Most megnéztem azt a kirátót, amit az indiánok építettek, és aminek az alja átlátszó, és izgalmas az élmény, és a Grand Canyon tényleg egy pazar természeti képződmény. Az nekem különösen érdekes volt, hogy most a selfie-kor volt már, amikor utoljára ott jártam, és mindenki nagyon jó selfie-t akart készíteni, aminek az lett az eredménye, hogy elkezdtek ugrándozni a szakadék szélén, hogy úgy készüljenek a képek, hogy mögöttük ott látszik, hogy éppen ugranak, és akkor a szakadék. És volt egy lány, aki nagyjából 1 méterre a szakadék szélétől felugrott. Hát azt gondolom, hogy utolsó selfie.com-on lehet, hogy majdnem kiemelt helye lett. De egyébként vannak ilyen bátor emberek. Egyszer Máltán láttam azt, hogy a várban sétáltam fönt, azt hiszem talán a kisebbik szigeten Gozónak a váránál, de lehet, hogy Valettában volt, arra már nem emlékszem. De lényeg az, hogy a várnál sétáltam, és azt láttam, hogy körülbelül egy olyan 40 méteres szakadék, és az egyik srác, hopp, leugrik szépen. Hát mondom, úristen, hát ez tudni meghalt. A felesége vagy barátnője ott állt mellette, kihajoltunk, és hát kiderült, hogy a srác már korábban észrevette, hogy 1 méter után van egy ilyen kis kiálló karima ott a várfal felső részén, és egy rendkívül edzett gyerek volt, és egyszerűen kiugrott, és elkapta kézzel azt a kiálló karimát, és úgy lógott a várfalon lényegében a 40 méteres mélység fölött. Hát komolyan azt mondtam, hogy ez már teljesítmény. És akkor kinyomta magát, fölállt oda a kis karimára, onnan még fölhúzózkodott a várfal felső részére, és akkor jól végezte a dolgát, úgy érezte, hogy most itt produkált valamit az életbe, és tényleg, hogyha kínoznak, se tudnék ilyet szerintem megcsinálni. Minden esetre vannak azért bátor turisták. De hát visszatérve az amerikai dolgokra, ugye a másik nagy túrám az az volt, amikor Bostonból New Yorkba mentem el, New Yorkba hosszabb időt eltöltöttem, aztán onnan elmentem Pennsylvániába az Amishokhoz, aztán Atlantic City nagy kedvencem, ott még több napot eltöltöttem, szintén nagyon sokszor voltam Atlantic Citybe, az lényegében olyan, mint Las Vegas, csak egy kicsit kisebb, és a keleti parton található, de nagyon hangulatos, aki szereti a kaszinók világát, a showműsorok világát, azt élvezi az Atlantic City létet, hát én is ilyen vagyok, meg ott van az egyik étteremben a legjobb Kung Pao Chicken a világon szerintem. És onnan elmentem Ocean Citybe. Ocean City egy másik tengerparti település, Atlantic Citytől nem messze, nagy üdülőközpont, de oda a családosok mennek elsősorban, mert nem kaszinó város, hanem üdülőtelepülés. Aztán utána onnan egészen lementem, kedves barátommal leutaztunk Savannáig. Savanna klasszikus déli városka, és annak az érdekességeit is megtekintettük, aztán Charlestonba, és elmentünk az egykori ültetvények világát, felfedezhettük itt, majd innen tovább mentünk Miamiba, és Miamiból még én tovább mentem Key Westbe, ami a legdélebbi pont, ilyen kis hidak sokaságán kell átmenni, jobbra-balra a tenger, tényleg mámorítóan érdekes. Aztán utána onnan vissza Miamiba, és végül Miamiból mentem repülővel haza. Hát ez is egy nagyon nagy kaland volt, de mondom, hogy tényleg keresztül kasul bebarangoltam, ezek voltak a legnagyobb túrák, és a harmadik nagy túrám az pedig Hawaii volt, ott is egy hónapot eltöltöttem. Hát mindegyik alkalommal vagy könyvet írtam, vagy valamilyen feladat vezérelt oda. Itt is ugye a világ legszebb szállodái sorozatomnak az egyik kötetét írtam, a Hawaii szállodákba, mind elmentem már azokban a szállodákban, amelyek helyet kaphattak a kötetbe, és tényleg itt is beutaztam a Hawaii szigetek közül jó párat, tehát a legismertebbeken mind eltöltöttem meglehetősen hosszú időt. A Hawaii szigetek fővárosa Honolulu, nagyjából 1 millióra tehető a lakosok száma. A szigeteken összesen 1,5-2 millióan élnek. A város nevét úgy kell ejteni, hogy Honolulu. Olvastam egy nagyon érdekes Hawaii angol nyelvészeti kiadványt arról, hogy a Hawaii szavakat miként kell ejteni, és hosszan taglalták, hogy az amerikai turisták hibásan azt mondják, hogy Honolulu A-val, pedig valójában O-val kell ejteni. Az angol mellett a Hawaii is hivatalos nyelv, de igazából mindenki angolul beszél, viszont 2 szót az összes turista megtanul az őslakók nyelvén. Az egyik a köszönés, az aloha, a másik pedig a mahalo, ami azt jelenti köszönöm. Az amerikai autókor megfigyelhető, hogy amellett, hogy ráírják a rendszámra a számokat, a betűket, az állam valamilyen jellegzetességét is kiemelik. A floridai rendszámtáblákon például az olvasható, hogy Orange State, vagyis narancsállam. A Hawaii-szigeteki autók rendszámain az látható, hogy Aloha State, vagyis Aloha állam. Létezik Hawaii angol szótár is, nem minden a élmény ezt lapozgatni, vettem is egyébként, mert érdekel, hogy nyelvészet, jeleneti szakmám, és hát érdekes, hogy rengeteg magánhangzót használnak a Hawaii nyelvben, emiatt elég furcsán, exotikusan csengenek a kifejezések. Például a híres Hawaii ing helyi neve, tudják, ez az igencsak agyondíszített, meg pálmafás, meg mindenféle ilyen, amiket látunk klasszikus amerikai filmekben, nos, az a mumu. A Waikiki, szintén polinéz kifejezés, azt jelenti, hogy fodrozódó víz, ugye Waikiki Beach a legkiresebb strandok egyik a világon, a Copacabana még talán ott van népszerűségben mellette, és hát ismertségben inkább, mert hát népszerű strandok azért vannak bőven a világon. A főnök Hawaii nyelven Luna, a tehénpásztor Paniolo. Ha pedig valakit el akarunk küldeni szörfözni, akkor Hawaii módra csak mondjuk azt neki, hogy hen alu, menjél szörfözni. Mert hát bizony a szörf az ugye innen ered. Hawaii legfontosabb szigete Oahu szigete, itt van a főváros is. Nem ez a legnagyobb sziget, de a legnépesebb. A neve is azt jelenti, hogy gyülekező hely. A reptéren lehet autót bérelni, és eltévedni is nehéz manapság már ugye a GPS navigációk világában. De hát az edzett turistáknak igazából még erre sincsen szükségük, mert hogy az utak a forgalmasabb helyeken 4-6 sávosak, mindent kitábláztak, az aszfalt burkolat tökéletes. A szállodáknál pedig a parkolással sem kell törődni, mert a személyzet beáll a vendég helyett. Az autók általában hatalmas amerikai csodák, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy itt az elektromos autók nagyon nagy számban mikor fognak megjelenni, mert hogy a kölcsönzősök egyik kedvence még mindig a Cabrio Ford Mustang, ezekből rengeteg van minden szigeten, és még a legrosszabbnak tűnő autó is 3000 köbcentis és alig 3 éves, tehát itt azért az amerikai kölcsönzőkben tényleg viszonylag új autókat kaphatunk, nem úgy, mint a görögöknél, hogy még egy kicsit előtte imádkozni kell, hogy ne essen szét alattunk. A Moana Surf Rider, Hawaii legrégebbi szállodája. Láttam olyan fotókat, amelyeken még csak egyetlen épület volt a Waikikin, háttérben egy-két szörföző turistával, és bizony ez az épület, ez a Moana Surf Rider volt. Most már egyébként egymást érik a felhőkarcolók Honoluluban. A turisták komolyabb számban az 1930-as évektől érkeznek ide, akkor indultak el az első légijáratok is. Láttam fotót az első repülőkről, kevéssel a víz felett közlekedtek, úgyhogy inkább ilyen repülőcsónaknak tűntek. 18 óra volt az út, és mondom, ugye víz fölött mentek végig. Hát egy picit talán biztonságosabbnak is tűnik, bár kétségtelenül jóval lassabb az út. Régen forradalmian kevésnek tűnt ez a többnapos hajókázáshoz képest. Ez a Moana Surf Rider még a gyarmatosítás korát idézi, és a Waikiki Beach egyetlen olyan szállodája, amely kívülről is klasszikusan elegáns. Hatalmas veranda van, fehér faszerkezet, és hát persze bérautó sokasága a bejáratnál. Egyébként pálmafákat látunk itt a kertben, mint jó pár más helyen. Nincsen túlságosan sok pálmafa azért Hawaiion. Ugye azért, hogyha pálmafákra vágyunk, akkor talán a Maldív-szigetek meg Dél-Kelet-Ázsia a mi világunk. Itt Hawaiion is vannak pálmák, de azért nem olyan sok arányaiban, tehát sokféle más dolgot is látunk, más növényzetet is látunk. Egyébként fergeteges a hangulat, tényleg, hogyha éppen nincsen koronavírus járvány, amerikai szintű a biztonság, és hát lehetetlen unatkozni, mert hogy befizethetünk például egy látogatásra az igazi Jurassic Parkba. Tábla hirdeti a park kezdetét, amihez tartás véget, nehogy valaki meglepődjön, hogyha megjelenik pár velociraptor. Szomorúan tapasztaltam, hogy dinók nincsenek, még műanyag sincs. Lényegében ez egy óriási forgatási központ, ahol valóban rengeteg filmet forgattak, a Godzillát, a Jurassic Park egyes jeleneteit, az 51. Randit, a Magnum epizódjait, a Lost című tévésorozat szinte valamennyi részét, és a Pearl Harbort is persze, és azért érdekes, mert hogy magánkézben van, és amikor éppen nincs forgatás, akkor meg lehet nézni. Valóban olyan a hangulat itt, hogy felhőbe burkolózó hegycsúcsok vannak, szinte mindig párás a levegő, harsogóan zöld a növénytakaró, úgyhogy ez a Kualoa Ranch nevű hely, a hollywoodi filmesek kedvence, valóban olyan a környék, hogy itt feltűnhet bármilyen őslény, démon, szörnyeteg, és nincs beépítve, következésképpen tökéletes arra, hogy a filmesek bérbe vegyék, és hát itt aztán jöhetnek a szörnyek, meg a vámpírok, meg kinek mi kell. És amit a filmesek hátrahagytak, az pedig maga a kincs a rajongóknak, mert hogy éppenséggel hagyományos időszakban naponta ezrek fizetnek azért, hogy megnézhessék Godzilla lábnyomát. És a Kualoa Ranch profi túraszervezői gondoskodnak arról is, hogy ne unatkozzanak a látogatók, mert hogy busszal megyünk a filmes helyszínekre, ilyen kis busszal, az egykori bunkerekben kiállítást nyitottak a verkfotókból. A filmtúra után pedig pihenésképpen megnézhetjük az egzotikus növényeket. A noni nevű növény itt is hozza a termését, ebből különböző italokat készítenek. Egy kedves soproni barátom például mindig ezt árulta, még nagy divat volt, mert hogy általában sok mindenre jó. Én nem tudom, hogy mire jó, de egyébként én is szerettem, úgyhogy én is vettem tőle sokszor noni italt. A filmes paradicsomban disznókat is tartanak, láttam egy fertelmesen ronda, hatalmas termetű malacot, tényleg önmagában ez is érdekes látvány volt. Aztán a turisták, ha akarnak, akkor elmennek lovagolni, kipróbálhatják a kvadozást, és izgalmas túrákat lehet tenni a hegyekben. Az esőerdő túrán kipróbálhatjuk például, hogy milyen érzés az, amikor képzeletben mögöttünk rohan a dinó. Úgyhogy valóban Oahu szigetén nem fogunk unatkozni, ha egyszer sikerül ide eljönni, de hát most egyelőre ugye a koronavírussal kell megküzdenünk. Azzal együtt egyébként most Hawaii szigetét, hogyha megnézzük árszintjében, akkor azért vannak olyan szállás lehetőségek, hogyha valaki a repülőjegyet ki tudja izzadni, vagy pedig elmegy valamilyen módon, akkor azért tényleg nem lehetetlen itt kellemesen ellenni hosszabb ideig. Van egy olyan barátom, aki világjáró, de pénze az minimális, viszont van ideje. Tudjuk jól, hogy az utazáshoz vagy időre van szükségünk, vagy pedig pénzre. Hogyha van időd, akkor rengetegféle módon el lehet jutni, akár hajóval is, bonyolult úton módon, akár teherhajók személyzetének tagjaként is Hawaii-ra, és ha már itt vagyunk, akkor azért a megélhetés azért annyira nem durva. Hát nyilván, hogyha az ötcsillagos szuperszálloda elnöki lakosztályát választjuk, akkor azért az izzasztó lesz kifizetni. Hogyha egy kisvakond Budapesten elindulna, és az északi féltekén átfúrná a földet, akkor pont Hawaii-szigeteknél lyukadna ki. Hogyha meg nem az északi féltekén fúrná át, hanem ténylegesen átfúrná, és dél felé indulna, akkor meg Tahiti környékén. Minden esetre ahhoz képest, hogy milyen messze vagyunk Budapesttől, amikor beléptem a Alekulani nevű szálloda lobbyába, akkor magyarul szólt hozzám a hotel egyik menedzsere. Hát ő is hallotta, hogy magyarul beszélgetünk, és kiderült, hogy a szülei 56-ban diszidáltak, ő már Londonban született, de még ma is magyarul gondolkodik és álmodik. A Hawaii-szigeteken az elmúlt években velem együtt több magyarral is találkozott, már nem vendégekkel, hanem főleg ottaniakkal, mert még autókölcsönzőt is üzemeltetnek magyarok az egyik Hawaii-szigeten. Ez a szálloda egyébként egy japán biztosító tulajdona, és azért érdekes, mert ez zárja le lényegében a híres Waikiki Beach-et, ahol egymást érik a hotelek. És hát persze itt is van hula, a virágfüzéres lányok meg a combrázó polinéz fiúk táncát itt is meg lehet csodálni. A helyiek szerint erről a táncról meg a szörfről a leghíresebb Hawaii. A kertből egy kis ajtón kijutunk a Waikiki Beach-re, ahol a hullámok kemények, azért egyszer áldogáltam itt a parton, és mégis elsodort a víz, pedig csak tényleg nézegettem a gyönyörű víztükröt, aztán rázogattam a fülemből a homokot. Itt is, meg a Copacabanán is nagyon nagyok a hullámok, és érdekes, hogy a világ nagy népszerű strandjai közül jó pár olyan, hogy hát azért gyerekkel fürdeni, hát szerintem életveszély, de ténylegesen gyönyörű, meg hát ugye a fővárosban van, és hát a szórakozási lehetőségek itt vannak mellettünk. Waikiki központjában éttermek sokasága vár minket már, amikor éppen nyitva vannak, mert lehet ezeket látogatni, és nincsen ilyen helyzet, mint mostanában. Ugyanakkor Honolulut felfedezhetjük autóval is, tehát tényleg pillanatokon belül odaérünk szinte bárhova, de gyalogosan is sétálgathatunk. A Beach Road, a tengerparti főutca az, ahol remek üzletek sorakoznak, és valóban be tudunk vásárolni, hogyha erre vágyunk. Itt kereskedtek először az ide látogató misszionáriusok, felfedezők, matrózok, aztán azok az utazók is, akik megpróbáltak meggazdagodni a Hawaii gyöngyből. Ugye Halekulani mellett látjuk Pearl City-t, a gyöngyvárost, és hát itt is gyöngyöket lehet kapni. Vagy megnézhetjük Pearl Harbort például, ami ma ugyanúgy hadi célokat is szolgál, de hát a látogatók megemlékezhetnek az egykori szörnyű lapokról is. Három múzeum is van Pearl Harborban. A Bofin tenger alatt járó talán a legközelebb van a jegyvásárlás helyszínéhez, és itt kipróbálhatjuk, hogy milyen lehetett egykor a fedélzeti ágyút beállítani. Tüzelni persze nem lehet vele, Aztán bemászhatunk a tenger alatt járó belsejébe, megnézhetjük, honnan indították a torpedókat. A tenger alatt járó első és hátsó részében egyaránt torpedóházak voltak. A Bofin belsejében egy órás sétát lehet tenni, és hát átérezhetjük, miként éltek itt egykoron a katonák. Kicsi az étkező, sok emeletes ágy, túl sok helyük nem volt az biztos, ráadásul igen csak veszélyes volt a tenger alatt járón katonáskodni, úgyhogy nagyon sokan meg is haltak a II. Világháború idején. Aztán kisétálhatunk a tenger alatt járó fedélzetére Pearl Harbornál, és felkereshetjük az Arizona emlékművet. Ennek megtekintése ingyenes, ám előtte mindenkit beterelnek a színházterembe, és egy eredeti felvételekből álló filmet levetítenek, hogy ez a japán támadásról szóló drámai élmény szerintem talán drámaibb, mint a későbbi hollywoodi film. Az Arizonát ugyan egy picit kiemelték a vízből, tehát azért lehet látni a tetejét, de nem újították fel, tehát magyarul nem úgy lehet megnézni az Arizonát, mint mondjuk egy másik hadihajót itt a Pearl Harbori múzeumok között, de a roncsokat meg lehet tekinteni, mert hogy a filmvetítés után kis hajóval szállítják a turistákat a csatahajó roncsaihoz, és elmerenkedünk az egykori borzalmakon. Lenézve az emlékműről lehet látni, hogy az Arizona rozsdás irányító fülkeje még mindig kiemelkedik a vízből, és a vasak tömege látszik mindenütt. Aztán az Arizona romjai felett tovább pillantva már új hadihajókat is láttam, a fémtestükön csillogott a napfény, vontatóhajók húzzák be az óriási szörnyeket a kikötőbe, és itt állnak készenlétbe minden esetre. A II. Világháború idején 2400 katona és 134 hivatalnok szolgálta Missourin. Ez is egy csatahajó, amit itt a Pearl Harbori látogatás sor megnézhetünk. Az Egyesült Államok haditengerészetének egykori büszkesége túlélte a II. Világháborút, és még azt is átvészelte, hogy 45-ben egy 19 éves japán kamikáze pilóta belerepült a csatahajóba. Érdekes, hogy öbölháború idején is a hadihajóról adták le az első lövést, ilyen Tomahawk rakétákkal felszerelték, és jó hosszú ideig szolgált, csak 1992-ben nyugdíjazták, hát ugye nehéz csatahajót építeni, és hát sokáig ki kell bírniuk. Úgyhogy ma a hajó múzeum hatástalanított, de eredeti fegyverekkel, a termeiben pedig kiállításokkal. Míg a Missouri teljes valóságában pompázik a Pearl Harbori kikötőben, a harmadik helyi múzeum csak inkább másolat, ugye ott a repülő múzeumot tekinthetjük meg, és hát itt ugye elsősorban olyanok vannak, amelyeket direkt ide készítettek, azért azzal együtt megéri a látogatást. Ha még nincs elegünk a fegyverekből, nos, akkor mi magunk is kipróbálhatunk jó párat, de szigorúan békés jelleggel, ugyanis Honoluluban a lövészklubok közül többet is meglátogathatunk. Ezek az amerikai lövészklubok nagyon érdekesek, ugye nálunk is lehet célba lőni, meg nálunk is vannak olyan helyek, ahol lehet lőni, de azért Amerikában nagyon profik ebben, tehát azért a honolului lövészklubot is, ugye a klasszikus SWAT-ról, tehát arról az elit alakulatról nevezték el, ami a rendőrségnek egyfajta ilyen terror elhárító elit alakulata az USA-ban, és hát én úgy kerültem ide, hogy az utcán leszólított egy kedves idős bácsi, papírhalmokkal a kezében megkérdezte, hogy akarok-e lőni Uzival meg Kalasnyikovval, és hát mondta, hogy nagyon biztonságos és teljességgel legális. Hát ilyen invitálásnak az ember ritkán tud ellenállni, de tényleg így van. Amikor beérkeztünk, akkor a tulajdonos kedvesen üdvözölt, és hát elmondta, hogy több fajta csomag van. Egyszer élünk, gondoltam, úgyhogy a legkeményebbre voksoltam, és kiderült, hogy hát ugye ez egy mozaik szó, a különleges fegyverek és módszerek, ugye ez ennek a speciális alakulatnak az elnevezése, és hát az összes olyan fegyvert kipróbálhatjuk, hogyha erre a csomagra fizetünk be, ami így érdekesebb a világban, az elmondása szerint ennek az emberkének. Hát azért sok fegyver van ahhoz, hogy akár egy hétig lövöldözhessünk, hogyha mindent kipróbálnánk, de tényleg jó csomagot állítottak össze, hát a valóságban is. Úgy működik a rendszer, hogy először egy számkóddal zárható szobába terelnek, és akkor ott el kell olvasni a házi rendet, nem csak gyorsolvasók járnak ide, úgyhogy hagynak rá időt bőven, Hát az a lényege, hogy nyilván nem szabad emberre lőni, még csak rá célozni sem, de nem is nagyon tudunk egyébként, mert úgy vannak rögzítve a fegyverek. A legtöbb baleset emberi mulasztás következménye, úgyhogy a papíron hosszan sorolják, hogy mit szabad és mit nem. Aztán miután ez megtörtént, akkor egy másik szobába is át lehetett menni, és akkor beállhattam a lőállásba. Az oszlophoz láncolták a fegyvereket, alaposan csak oda kellett menni. És hát tényleg kipróbálhattam a lövöldözést, az uzival kezdtem. Ugye kicsi hatékony izraeli fegyver, folyamatosan kell nyomni a kibiztosító részt, nehogy véletlenül tüzeljünk, ez nagyon érdekes volt benne. Aztán minden más is ki lehetett próbálni. A Kalasnyikov keményen visszaütött szólt, mint az ágyú, de hát állítólag sose romlik el. És ilyen traktorgumira lehetett lövöldözni, minden esetre nagyon érdekes volt, és hát látta a lelkesedést az üzemeltető, és megkérdezte, hogy hát a maguk országában gyakran lőnek ilyen klubokban, és ugye ezt nagyon szereti, hát mondtam, hogy mondhatni életemben először fogok ilyet a kezemben, a felvételek kedvéért, meg hát azért, mert hogy a filmet készítek, plusz még könyvet is írok itt a hawaii szállodákról, és hát mondta, hogy hát ez itt Amerika, itt mindent ki lehet próbálni legálisan, és hogy milyen jó dolog, mert hogy ezek szerint akkor a föld másik oldalán nem lehet minden utcasarkon traktorgumira lövöldözni. Hát persze nem csak a lövészklubok érdekesek Oahu szigetén Honoluluban, hanem más látványosságok is vannak. Érdekes, hogy amikor megérkeztem, akkor a taxis megmutatta azt is, hogy a korábbi elnök Barack Obama hol született. Hát semmilyen különös jellegzetessége nincsen az épületnek, lényegében egy panel tömb. Aztán egy következő nevezetesség jött, a Queen Capiolani, tehát Capiolani Park, és az nagyon-nagyon tetszett, tény és való. A Capiolani Parkból fotózva a híres tengerpart talán a legszebb, és hát fel is tűnt, hogy minden épület vagy fehér, vagy bézs színű, egy kivételével, tehát a szállodák vagy fehérek, vagy bézsek, a Waikiki középső részén ott trónol egy rózsaszínű csoda a maga vidám varázsával. Nos, ez egy szálloda egyébként, és ide a gyermekeket várják, úgyhogy ez nagyon érdekes. Ez a Royal Hawaiian szálloda egyébként ilyen spanyol-mór stílusban épült, még a nagy turistaroham előtt, és a furcsa színvirág az a granadai mór várnak a hatása, az Alhambra, a vörös erőt hatása Granadában, ugye itt ilyen vöröses a szálloda. Minden esetre a gyerekek imádják, mert hogy nekik meg a Disney Park jut eszükbe, amikor az épületre pillantanak, és hát a kicsik remek színes úszógumit kapnak, és ezzel rohanhatnak pancsolni a medencébe. A Royal Hawaiian Hoteltől tovább sétálva a Beach Roadon a Capiolani Parkba jutunk. Ez a gyönyörű park az egyik leghíresebb Hawaii-szigeteki hercegnőről kapta a nevét, aki kórházakat alapított, és az itteni orvostudomány fellendítéséért is nagyon sokat tett. 1778 után ugyanis gyöngykereskedők, misszionáriusok érkeztek a szigetekre. Mivel a helyiek a különböző európai betegségek ellen nem voltak védettek, járványok tizedelték a Hawaii-szigetek lakosságát, ugyanis szinte mindent elkaptak, még az influenzába is rengetegen belehaltak. Az 1770-es évek végén 350 ezer és 1 millió közötti lehetett az itt élők száma. 1848-ra, vagyis durván 80 évvel későbbre 90 ezer őslakó maradt csak úgy, hogy fegyveresen nem léptek fel ellenük, egész egyszerűen a különböző járványokban meghaltak. Ez szörnyű dolog, de Capiolani királynő rádöbbent annak fontosságára, hogy hát mindenféle orvosi eszközt be kell vetni, hogy megelőzzék a járványok kialakulását és a helyeket segítsék. Úgyhogy nagyon komoly orvosi intézkedések következtek, tényleg a betegeket azonnal elkülönítették, nagyon hamar bekerültek a kórházakba, és itt az egészségügy felfejlesztése lényegében a Capiolani királynőnek, hercegnőnek köszönhető, úgyhogy a népesség növekedésnek indult ettől kezdve. Már a benszülött népesség, úgyhogy Capiolani emlékét nem csak park, hanem szobor meg utca is őrzi Oahun, a legnépesebb szigeten. Egyébként a királyság 1810-től az 1800-as évek végéig tartott, tehát még 100 évig sem voltak itt királyok, a végén aztán köztársaságá alakították át az államberendezkedést, ugyanakkor a regnáló királyokat és királynőket nagyon sok szobor örökíti meg, ahhoz képest, hogy előtte törzsi rendszer volt, utána köztársaság, és hát olyan hosszú ideig azért nem állt fenn a királyság, mint egy 90 évig. Minden esetre Kalakaua király emlékműve gyalog is elérhető, Bishop hercegnő szintén fontos szerepet töltött be a helyiek életébe, több jótékonysági egyletet is vezetett, és hát Kahanamuku hercegnek van még nagyon sok szobra Hawaii-szigetén. Őt az Aloha nagykövetének tartják, mert hogy sokat tett azért, hogy a Hawaii-szigeteki hagyományok elterjedjenek a világban. Az például, hogy a polinéz zene és a polinéz tánc mindenhol ismert, nagyrészt Kahanamuku hercegnek köszönhető. Mint említettem, a Hawaii-szigetek hivatalos nyelve az angol mellett a hawaii is, és tényleg ez nagyon fontos szó, ugye a turisták csoportosan, hangosan úgy köszönnek hawaiul, mint amikor mi a jó napot, kívánokat, és ugye az óviban mindig elnyújtottuk, de az alohát is így mondják, itt egy ilyen kisebb óvis csoportnál hallottam, hogy aloha, és hát ugye eszembe jutottak a régi élmények még Sopronból. James Cook kapitány 1778-ban jött ide a Hawaii-szigetekre, és érdekes, hogy a benszülöttek fura szavait latin betűkkel kezdték el leírni kontinentális átiratba, vagyis nem az angol ejtésnek megfelelően. A hawaii lényegében egy polinéz nyelv, nagyon hasonlít a többi polinéz nyelvre. Már a Kontiki expedíció bebizonyította 1947-ben, hogy a polinézek óriási távolságokat képesek voltak megtenni az óceánon kezdetlegesnek tűnő eszközökkel, hogy ez a klasszikus csónak, amikor van egy csónak, és akkor mellé a jobb oldalon egy ilyen deszkaszerű valamit még odaerősítettek, hogy ne dőljön föl a csónak. Na hát ilyennel rengeteget hajózgattak, és nagyon hosszú ideig tudtak hajózni, úgyhogy itt náluk a nyelvi rokonság genetikai rokonságot is jelent, úgyhogy a Tahiti szigetén lakó polinézek meg az itteni polinézek, Hawaiion, azok rokonok. Egyébként a jelenlegi francia polinéziai területeken voltak először, és onnan vándoroltak be Hawaii első lakói. Az égfoltos Picasso hal Hawaii neve a leghosszabb halnév a világon. Ezt úgy hívják Hawaii nyelven az égfoltos Picasso halat, hogy humuhumu nukunuku apoa. Amikor könyvet írtam a Hawaii-szigeteki szállodákról, akkor elmentem a Kahala Hotelbe is, mégpedig azért, mert találkoztam egy hirdetéssel, miszerint delfinek élnek a világ körül Kahala Hotelben. És kiderült, hogy ez így is van. A Gyémánt Fej nevű kialudt vulkáni kráter mögé kellett eljönnünk. Hát ugye a Gyémánt Fej névről az jut eszembe, hogy Amerikában minden ugye világhírű, meg kötelező látnivaló, a legkisebb hamburgeres bódé is legjobb hamburger, meg utánozhatatlan hamburger így hirdeti magát. Errefelé nem fukarkodnak a jelzőkkel, de errefelé nem is büntetik ezért őket, tehát azért a helyi GVH ezért nem büntet. És hát itt is ugye világhírű Kahala Hotel, így volt a prospektuson, hát ehhez képest ugye a taxisnak még azért segíteni kellett, hogy hol is van pontosan. Érdekes egyébként maga a szálloda, ilyen modern stílusú hotelt képzeljenek el, de az egészben az a jó, hogy itt tényleg lehet delfinekkel úszkálni. Az inomított palack orruakkal úgy is együtt lehetünk, hogy a farokuszonyukba belekapaszkodhatunk, és hát állítólag ők is jól érzik itt magukat. Hát nem tudom, hogy ki mit gondol erről, de egyébként valóban nagyon barátságosak, és élvezik a túrát. Amikor éppenséggel nincsen ilyen együtt úszás, akkor is kiengedik őket, és akkor is így ugrándoznak, és még csinálják a programot, úgyhogy eléggé jól trenírozták a delfineket. A delfin a szállodában ötlet nem egyedi egyébként, több helyen is látta már a világban, Morea szigetén is van az egyik szállodában több delfin, itt a Kahala Hotelben is a delfineket megnézhetjük, és vagy legalábbis még amikor utoljára itt voltam, megnézhettük, hát hogy most koronavírus idején mi van, hogy van, azt nem tudom, de az biztos, hogy a turisták megetethették a delfineket hallal, tintahallal és kis polippal is, és hát idomíthattunk is, például a kézmozdulatunknak engedelmeskedve maga körül forog a delfin, majd körbeússza a medencét, ilyet is tudunk, hát nyilván nem a mi kézmozdulatunk alapján tanulta meg azonnal, hanem hosszú ideig trenírozták az egyébként nagyon okos delfineket. A delfin remekül hallja a hangokat, mert hogy a víz vezeti azokat, és rögvest észleli azt a jelet. Például, amikor így rácsapunk a vízre, és amikor rácsapunk a vízre, akkor odajön a delfin, hát ez nekem nagyon tetszett. Általában egy órás itt a delfinekkel való móka. A delfin puszit ad, kezet fog, táncol, és hát persze ezeket meg is örökítik. De hát nem csak delfinekkel lehet Hawaiion úszni, hanem cápával is, ezt is kipróbáltam. Félelmetesen kezdődött, mert hogy mondtam, hogy akkor elmegyek a cápa nézegetésre, befizettem, hát kiderült, hogy délután érkezik majd a Felicia hurrikán, de ugye délben lesz a program, és hát már reggel beborult az ég, szakadt az eső, a nagy szélben hajladoztak a pálmafák, aztán egy órán át hajóztunk Oahu szigetén, mert ugye ez a North Shore-on az északi részen van, és hát meg a déli részen laktam, és a cápakereső hajó északnyugati kikötőjében durván egy óra volt az út. Aztán rosszul is lettem a sötétített üvegű autóban, úgy olyan vadul vezetett a sofőr, aztán gondoltam, hogy na még ehhez jönnek a cápák, de hát nem jöttek cápák, mert hogy a hurrikán elsöpörte a programot, a hajó kapitánya nem vállalta az utat, igaz, hogy délben ez lett volna az utolsó út, de hát ugye azt, hogy most délután jön a hurrikán, hát ez már eléggé bizonytalanná teszi a dolgot, meg veszélyes, úgyhogy lefújták az egészet. Tolódott a cápa nézegetés. Hát este egyébként tényleg jött a Felicia hurrikán, akkor megérkezett, akkor trópusi viharrá szelidült, de még bőven elég ereje volt ahhoz, hogy a pálmafákat annyira meghajlítsa a Waikiki Beach-en, hogy a pálmafának a levele az aszfaltot söpörte az úton. Hát hihetetlen volt, csoda, hogy nem törtek ki. Óriási ereje volt, mindent bereszkáztak, és ott kellett maradnunk a szállodában. Mindegy, vége volt a viharnak, másnap megint jelentkeztem erre a programra, hát másnap mondták, hogy most még mindig rossz az idő, úgyhogy nincs cápanézegetés. És hát kezdtem azt hinni, hogy a sors keze van a dologban, és nem akarja Isten, hogy én itt cápákat nézegessek Oahu szigetén. Aztán tudtam, hogy egy hét múlva visszamegyek a Fő-szigetre, mert hát ugye ott a több Hawaii-szigetet is meglátogattam, több szállodát is feltérképeztem, és jeleztem a kapitánynak, hogy hát visszatérek, mint Schwarzenegger a Terminátor 2-ben, és valóban, ekkor már sikerült kijutni a tengerre, egy hét múlva verőfényes napsütésben száguldott ki a hajó a csendes óceán nyílt vizére. A kikötő közvetlen közelében delfinek ugrándoztak, egész közel jöttek, játszottak, volt egy pici delfingyerek, szaltókat csinált a levegőben, idomár nélkül, úgyhogy ős tehetség volt. De hát ugye a delfinek után mentünk tovább, mert mi a cápákhoz mentünk, és hát ők egymást annyira nem szeretik, úgyhogy még kellett mennünk vagy 10 percet, aztán még 10 percet, és végül durván összességében egy óra hajókázás után jelezte a kapitány, hogy ideje készülni. Következett persze a kötelező előadás. Amerikában mindig vannak ilyen előadások, hogy most mit szabad, mit nem szabad, akármit csinálunk, akkor azért a biztonsági előírásoknak az ismertetése az egy ilyen kötelező program, már csak a későbbi jogi eljárások elkerülése véget is. Nagyjából összefoglalom a lényeget, nem nyúlhatok ki a cápaketrezből, nem dughatom ki a lábam, hanem vegyem a levegőt, ahogy bírom, és figyeljük a tengeri szörnyeket. Ugye ez nem olyan cápanézegetés volt, mint ami Ausztráliában, ezt már meséltem önöknek, hogy ott rendes búvárpalackban lemerültünk, ugye nekem van búvárvizsgám is, itt nem, itt ilyen egyszerű snorkellel voltunk a vízben, és a ketrecből, úgy képzeljék el, úgy nézegettük a cápákat, hogy a ketrecnek ugye az alja az teljesen ment volt a vízben, de a tetej az a víz fölé nyúlott, és lényegében nem volt fedett a teteje, de hát azért ugye valószínűleg, hogy a cápa ilyen éres ívben beúrik a ketrezbe, tehát persze mondjuk azért az opciója megvan. Minden esetre úgy néztük, hogy fogozkodtunk a ketrezben, és rendes snorkellel, ugye benne a vízben szemüveggel, ilyen kis pipával levegőt véve nézegettük a cápákat. Jöttek is a cápák. Nagyok voltak a hullámok egyébként, tehát az egész ketrecet közben így jobbra-balra vitték a hullámok, de nem tudták nagyon elvinni, mert hogy egy lánccal rögzítették a hajóhoz. Én azt hittem egyébként, hogy miután bemásztunk, majd eloldozzák a szerkezetet, aztán később a hajó oda jön mellénk, de nem oldozták el, végig a hajóhoz volt rögzítve, és olyan 15-20 méterre eltávolodott a ketrec a hajótól, mert addig engedte a lánc, és hát jöttek is a cápák, olyan 3 méteres lehetett az első, félelmetesnek tűnt, aztán utána jött egy kisebb is, 2 méteres nagyjából, és 4 méter volt körülbelül a legnagyobb. A hajó kapitánya haldarabokat dobált a vízbe, és ettől szinte megvadultak, szabálták a finom falatokat, egyre többen jöttek, 20-30-an. Hát próbáltam figyelni is, de hát közben picit fuldokoltam, mert hogy a pipámba mindig belement a víz, aztán utána végül is megcsináltam úgy, hogy már ne kelljen ezzel bajlódnom. És hát a kapitány leeresztett egy kamerát is a vízalatti felvételekhez. Az egyik cápa meg rögtön neki is ment, fel akarta zabálni, de hát szerencsére nem ízlett neki. Volt egy ilyen kis fémvédője, nem lett semmi baja, a gép forgott tovább. A cápák egyre közelebb jöttek, és még harapásnyomokat is lehetett látni a hátukon. Némelyiknek a farokúszonya is darabos volt, úgyhogy egymást sem kímélik, az biztos. Durván 40 percig nézegethettük közelről a cápákat, aztán a lánccal a hajóhoz húzták a szerkezetet, és óvatosan kikecmeregtünk. A cápák még köröztek egyébként vadul, de hát ezúttal nem várt rájuk több falat. A cápatúra után menjünk el egy kicsit még Maui szigetére. A Völgy-sziget nagyjából fél órányi repülőútra van a fővárostól, Honolulutól. Főleg amerikai turisták jönnek ide egy hagyományos esztendőben, hogy kipihenjék a fősziget mozgalmasságát, de egyébként én több barátomnak is ajánlottam már Magyarországon is, mert Maui tényleg az, hogy lehet pihenni, vannak pálmafák, gyönyörű eldugott kellemes öblöcskék is, meg mozgalmas rész is, és hát tényleg a szállodák meg jók, mert hogy majdnem mindegyik valamilyen plusz attrakcióval próbálja meg ide csalogatni a vendégeket. Az egyik hotelnél például, a Hyatt Regency-nél, ott mesterséges vízesésrendszert építettek barlangokkal, medencékkel, a komplexum köré gyönyörű növényeket telepítettek, és benépesítették ezeket afrikai pingvinekkel, flamingókkal, hattyúkkal. És hát a flamingók, nagyon érdekes, hogy hogy aludtak, mert hogy így a tollazatukba tették a fejüket, a pingvinek meg úgy aludtak, hogy mindig fölfelé néztek, és bámulták a csillagokat, és aztán valahogy úgy tűnik, hogy elaludtak ettől. Ez is nagyon érdekes volt. Nappal viszont mindegyik virgonckodott a turisták nagy örömére. Úgy tűnt, hogy a mesterséges kertben jól érzik magukat az állatok, és hát a turistáknak is volt látnivalójuk. Aztán elmentem Luaura is. Luaut sok helyen láttam, ez lényegében ilyen a polinéz tánc bemutatóval egybekötött esti mulatság. Voltam a Fő-szigeten, Oahu szigetén is, Luaun, a Paradise Cove-ban, egy a paradicsomöbölben, de itt szintén Mauin is voltam, itt is a polinéz cirkusz nagyon érdekes volt. És hát persze a művészekkel is készülhetnek instafotók az előadás végén. Van egy gyönyörűen megtervezett trópusi park is, ugye, mint említettem, itt, ahol az állatok élnek, és van érdekes egy baseball barlang is, csak én hívom így, az a lényeg, hogy ha valaki a trópusi park közepén bemegy a medencébe, akkor egy mesterséges barlangba juthat, és baseballt vagy amerikai focit mutogatnak itt egy plazma tévéken, úgyhogy elég fura kombinációja ez a szórakozásnak meg a látványnak. Ka-Napali, így nevezik a környéket, picit délebbre található Lahajna kikötője, innen indulnak a turistahajók Maui szigeté esetében, de hát tenger alatt járó túrára is befizethetünk, a Pioneer vendéglőnél lesétálunk a mólóhoz, ez volt Maui szigetének első étterme, és a mai napig rengeteg amerikai jár ide, nem csak nosztalgiázni, hanem azért, mert meg lehet kóstolni a frissen fogott helyi halakat. Aztán az itteni kikötőből furcsa kis hajóval visznek az Atlantis tenger alatt járóhoz. Útközben megcsodálhatjuk Maui szigetének híres vulkánját, ma már nem aktív. Big Islanden lehet aktív vulkánokat is látni, helikopteres túrán is meg tudtam nézni így, úgyhogy ez nagyon érdekes. Az a nagy sziget, a legnagyobb Hawaii sziget, de nem az a fő sziget, ugye nem az a legnépesebb, viszont a mai napig itt talán a legérdekesebb a természeti képződmények. Na de menjünk vissza Mauira, ahol meg az Atlantis tenger alatt járó éppen kiemelkedett a habokból, amikor odaérkeztünk a kis hajóval. Felmentünk a fedélzetre, és mélységmérőn követhettük utána, miután hát persze bementünk a tengeralattjáró belsejébe, hogy miként süllyedünk egyre lejjebb és lejjebb. Összesen 30 métert tettünk meg a tengerfenék eléréséig, és nem csak a korallzátonyok élővilágában lehetett gyönyörködni, hanem érdekes hajóroncsokat is megnézhettünk. Az egyik hajó például a 80-as évek elején süllyedt el, és rengeteg hal beköltözött a maradványaiba, főleg ilyen kis sárgás színűek. A tenger alatt járón külön halhatározó segíti a turistákat, és meg lehetett nézni, hogy mi az a hal éppen, amit látunk a tengerben. Lassan eltelt egy óra, és az Atlantis szépen kiemelkedett a habokból. Kishajóval visszamentünk Maui szigetére, és még lefotózhattam a csodaszép naplementét. Hölgyeim és uraim, önök a vinákszámot hallották itt az Inforádióban. Ezúttal Hawaii-ra látogattunk, remélem, hogy jól érezték magukat, és legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is búcsúzom önöktől. Kis Robert Richardot hallották, viszont hallásra.